Osztomazést.
Székely Ervin hírmagyarázó műsora. Aki kérdez, Benedek Csilla, aki pedig válaszol, a minden kérdésben illetékes elvtárs, Székely Ervin. Komoly társadalmi felháborodást váltott ki a Grindeanu kormány akkor, amikor közzétette a közkegyelmet elrendelő sürgősségi kormányrendelet szövegét. A fővárosban több mint 10 000 ember tüntetett a tervezett rendelkezés ellen, s a spontán tiltakozáson az államfő Klaus Johannis is részt vett. Mi erről a véleményed?
Hát, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, és el kell mondjam, hogy nagyon nehéz az illetékes elvtársnak a helyzete, ugyanis minden héten olyan komoly politikai és jogi problémák elé állítják, amelyeket elég nehéz kibogozni. Ebben a kérdésben, amit feltettél, legalább 3 másik kérdés van. Én azt mondom, hogy vegyük őket sorra. Tehát először is itt van ez a közkegyelem, a közkegyelmet előíró sürgősségi kormányrendelet ügye. Nagyon sokan úgy vélik, és hát, hogyha a közösségi oldalakat olvassuk, akkor látjuk, hogy hát most a börtöntöltelékek el fogják árasztani az utcákat, és hogy a politikusok saját maguknak csináltak egy ilyen törvénytervezetet, vagy hát akarnak megszavazni egy ilyen törvényt azért, hogy megmeneküljenek a felelősségre vonástól, miután elkövették a disznóságaikat. A harmadik érv pedig az, hogy hát akiket bezártak, azok most szépen, köszönik szépen, kijönnek, és megmaradnak a lopott pénzzel. Na most én azt mondom, hogy vegyük sorjában ezeket a kérdéseket. Először is a közkegyelem az nem valami ördögtől való dolog, nem a Grindeanu kormány találta ki, ez évszázadok, sőt évezredek óta működik. A társadalom bizonyos esetekben ad egy második esélyt azoknak, akik bűnt követtek el, hogy hát megjavuljanak, és hogy változtassanak a magatartásukon. Nem utolsó sorban a kriminológiai kutatások azt bizonyították, hogy a börtönben nem javulnak meg az emberek, sőt ellenkezőleg bekerül egy lyuktolva, és képzett kasszafúróként jön ki onnan. Tehát nem biztos, hogy az a legjobb megoldás, hogy börtönbe tartsuk a bűnelkövetőket. Tehát ezért szoktak, mondom, politikai rendszerektől függetlenül, bármikor, bárhol. Most Romániában még van egy plusz oka annak, hogy épp most kezdeményezte ezt az eljárást a Grindeanu kormány, nevezetesen az, hogy az Európa Tanács elmarasztalta Romániát a börtönviszonyok miatt. Túl zsúfoltak a börtönök, nem biztosítják azokat a szabványokat, amelyeket az Európai Unióban előírnak, tehát nem tudom hány négyzetméter kell, hogy jusson minden egyes elítéltre, mekkora kell legyen az ablak, hol kell legyen a mosdó, és így tovább, és így tovább. Ezeknek a feltételeknek Románia nem felel meg, és valóban fennáll a veszélye annak, hogy 80 millió eurós büntetést akasszanak az ország nyakába, így képletesen szólva, ha ezeket a kérdéseket nem rendezi most. Arra egy éven belül nincs lehetőség, hogy új börtönöket építsenek, amelyek megfelelnek az európai szabványoknak. Amit lehet tenni, az, hogy egy részét kiengedik az elítélteknek, és akkor a többieknek valamivel jobb körülményeik lesznek. A másik dolog, amit itt nagyon gyakran hangoztatnak, az, hogy hát a korrupt politikusoknak készült ez a törvény, hát nem nekik készült, ugyanis a klasszikus korrupciós második, amit itt el szoktak mondani ennek kapcsán az, hogy a korrupt politikusok saját maguknak írták ezt a törvényt, és aztán hát így büntetlenül megúszták a visel dolgaikat. Na most ez a vád sem áll meg a lábán, ugyanis a klasszikus korrupciós bűncselekmények, mint például a megvesztegetés, annak aktív és passzív formája, illetve a befolyással való üzérkedés, az nem szerepel azon bűncselekmények között, amelyre a közkegyelem vonatkozna. Tehát nem igaz az, hogy mert hát ezek a klasszikus korrupciós bűncselekmények, még van a hivatali visszaélés, de hát a hivatali visszaélés az egy viszonylag enyhe bűncselekmény, nem szoktak érte börtönbüntetést adni, tehát eleve nem áll fenn a veszélye annak, vagy hogy hát emiatt valakit kiengednének a börtönből. Ugyanakkor a nagyon veszélyes bűncselekmények, mint például az emberölés, a rablás, a lopás, a nemi erőszak, ezekre nem vonatkozik a közkegyelem, tehát közveszélyes emberek nem fognak kikerülni a börtönből. A harmadik része ennek, hogy hát ugye így minimális büntetéssel megúsztak, és aztán a lopott pénzből élnek, mint Marci Hevesen a bűnözők, ez sem igaz, hiszen a törvénytervezetben benne van az, hogy csak a büntetést törlik el, de az okozott kárt azt meg kell téríteni akkor is, hogyha a bűncselekményre vonatkozik a közkegyelem. Tehát én azt hiszem, hogy nincs különösebb társadalmi veszélyessége ennek a dolognak. Jogi szempontból ez, hogy úgy mondjam, rendben van. Persze én tudom azt, hogy politikai szempontból ezt megpróbálja a kormány ellenzéke kihasználni, és hát a második kérdés, amivel foglalkozni kell, ez a tüntetés, ahol tényleg ezrek vonultak az utcára, és követelték, értették a korrupció ellenes ügyészséget, és követelték azt, hogy hát a kormány vonja vissza ezt a sürgősségi kormányrendeletet. Érdekes itt megemlíteni, hogy van egy bizonyos, nem akarok túlságosan szakmai előadásba keveredni, de azért egy valamit meg kell említsek, nevezetesen azt, hogy van egy már 2000 éve működő elv, az úgynevezett jogi szimmetria elve. Ennek a lényege az, hogy az a szerv, amely hozott egy intézkedést, ugyanaz a szerv vonhatja vissza, és nem más. Tehát úgy, mert felvetődött annak a lehetősége is, hogy az államfő referendumot fog kiírni. Na most, ha a jogi szimmetria elvét alkalmazzuk erre az esetre, akkor azt mondom, hogyha a parlament hozta a törvényt, aminek alapján elítélték ezeket az embereket, akkor ugyancsak a parlament vonhatja vissza, illetve gyakorolhat közkegyelmet, nem pedig az utca, nem pedig a referendum. De egyébként úgy tűnik, hogy erről a referendumról az államfő lemondott, hiszen immár nem akar erről referendumot, sőt, miközben néhány nappal ezelőtt még ő is kivonult az utcára, és erről azért majd még szeretnék néhány szót említeni. Tegnap már, amiután az Európai Emberjogi Bíróságon tett látogatást, már egészen másképp nyilatkozott, már elfogadta a közkegyelemnek a lehetőségét, sőt úgy nyilatkozott, hogy ez egy kis része azoknak a dolgoknak, amelyeket Romániának meg kell tennie azért, hogy az Európa Tanács által kilátásba helyezett szankciókat ne alkalmazzák Romániára. Tehát azért már egészen másképp beszélt. Nem tudom, hogy ez a jól végzett munka Romániájának a gyümölcse vagy sem, de mindenképpen megváltozott a véleménye, és ez fontos dolog. Viszont hétfőn ugye ő ott volt ezen a tüntetésen, vagy vasárnap, ami azért nagyon különleges dolog. Nincs arra példa Európában, hogy egy államfő egy tüntetésnek az élére állna, kimenne, és hát tulajdonképpen a saját állama ellen tüntetne. Márpedig Klaus Johannes ezt tette, és hogyha ezt a kérdést megvizsgáljuk úgy, mint az alkotmányossági elv, vagy az alkotmány szempontjából vizsgáljuk meg, akkor azt kell mondjuk, hogy Klaus Johannes túllépte alkotmányos hatáskörét, ugyanis az alkotmány azt mondja, hogy az elnöknek egy ilyen egyeztető, mediáló funkciója van az állam intézményei között, tehát semmiképpen sem vehet részt, nem foglalhat állást egyértelműen valamelyik oldal mellett. Márpedig ez egy olyan politikai és jogi diszputa volt, amelyben az államfő egyértelműen állást foglalt, hiszen ott volt, és elég keresetlen szavakkal illette a kormányt, illetve azokat a politikusokat, akik meghozták ezt a döntést erről a sürgősségi kormányrendeletről. Úgyhogy én azt hiszem, hogy azok után, ami történt, mindenképpen az államfőnek elemeznie kellene az elmúlt napoknak a történéseit, és valamilyen következtetést le is kellene vonnia, hiszen ő volt az, aki ebben az ügyben exponálta magát, egyszer ugye a tüntetők mellett, utána pedig hát valamiképpen már a tüntetők ellen, ugyanis tegnap már elismerte a sürgősségi kormányrendeletnek a szükségességét, és hát én azt hiszem, hogy politikai szempontból elemezzük ezt a kérdést, akkor azt kell látnunk, hogy mivel a kormánynak nincsen igazán ellenzéke, a nemzeti liberalistát nem találja a helyét, és a választási veresség után még keresi önmagát. Az államfő gondolta úgy, hogy ő lesz az ellenzék, és ő az ellenzék vezéreként kívánt megnyilvánulni ebben a kérdésben. Nem szerencsés. Tehát az ő tisztsége összeegyeztethetetlen ezzel a forradalmári rebellis ellenzéki szereppel.
Szabó Kálmán szombat este berugott és felkereste Ica nevű szeretőjét. Előzőleg több személynek azt mondta, hogy meg nem férhet a bőrében, ameddig az Ica él. Mutogatta, hogy keze feje véres, számos tanú mondja, hogy egy téves adatot az igazolványába cinikusan ceruzával belevezetett. Rajta viharkabát, a kezében bot. Rég volt ilyen sötét, eső zuhogott. Szabó Kálmán szombat éjjel közölte még több személlyel, hogy előtte semmi se szent. Állítólag dülöngélve, ráadásul nevetgélve megemlített egy hivatalos személyt. A presszóban az orrát piszkálta, öt személy is állítja, hogy látta, hogy beletúrt a sűrű szöghajába, s kiderült, hogy az paróka volt.
Rajta viharkabát, a kezében bot.
A kezében bot.
Rég volt ilyen sötét.
Rég volt ilyen sötét.
Eső
zuhogott. Szabó Kálmán nem is Szabó Kálmán, tanúk szerint a strand körül járván ügynök féle személyeket ölelt át. Kiejtése akkor szombat este angolos volt, s hosszasan kereste az odaillő magyaros kifejezést.
Rajta viharkabát.
Rajta viharkabát.
A kezében bot.
A kezében bot.
Rég volt ilyen
sötét.
Eső
zuhogott.
Beiktatták Donald Trump új amerikai elnököt. A beiktatási ünnepségen jelen volt Liviu Dragnea, a szociáldemokrata pártelnöke is, Sorin Grindano miniszterelnök is. Nem úgy, mint Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke. Mi lehet ennek a magyarázata?
A magyarázata, tehát van egy rendkívül logikus és egyértelmű magyarázata, nevezetesen az, hogy hagyomány az az Egyesült Államokban, hogy soha senkit nem hívnak meg, államfőket, miniszterelnököket a beiktatási ünnepségre. Ez alól két kivétel van, Kanada miniszterelnöke és Mexikó, ugyanis ez a két ország határos az Egyesült Államokkal, és hát mint szomszédokat meghívják őket, de senki mást. Na most ugyanakkor ugyancsak hagyomány az is, hogy a meghívottaknak is lehetnek meghívottai, természetesen az elnök jóváhagyásával. Na most úgy tűnik, hogy Romániának voltak, vagy legalábbis a szociáldemokrata pártnak voltak kapcsolatai a republikánus pártban, mégpedig elég befolyásos ember lehetett az, aki meghívhatta erre a beiktatási ünnepségre Sorin Grindianót és Liviu Dragneát. Orbán Viktornak valószínűleg nem voltak ilyen támogatói, vagy ha pedig spekulációba kívánok bocsátkozni, és ez a spekuláció nem a sajátom, hanem Arakovács Attiláé, aki erről egy cikket írt a Diplomáciai Jegyzet című portálra. Ő azt mondta, hogy lehet, hogy még csak-csak találtak volna egy támogatót, aki meghívta volna Orbán Viktort, viszont lehet, hogy Orbán Viktor már persona non grátának minősül, legalábbis erkölcsi értelemben az Egyesült Államokban, és az Egyesült Államok elnöke nem kívánja kockáztatni az amerikai érdekeket azzal, hogy esetleg hát egy olyan szemét hívnak meg, akivel nem tudnak később együttműködni, vagy nem úgy tudnak együttműködni, ahogy szeretnék. Ez is elképzelhető, mert szerintem nem ennyire súlyos a helyzet. Egyszerűen a magyar diplomácia lemaradt erről, nem tudta megtalálni azt a kapcsolatembert, akinek révén Orbán Viktor is elmehetett volna. Itt azért még meg kell említeni egy dolgot, hogy tavaly áprilisban Orbán Viktor volt Washingtonban, és bár nem hívták meg, mégiscsak valahogy betüremkedett a Fehérházba, és egy fotó erejéig kezet fogott Barack Obamával. Lehet, hogy ezt vette zokon az amerikai protokoll, és nem akarták, hogy ez még egyszer megtörténjen, és ezért nem hívták meg. Nem tudjuk a pontos magyarázatát. Politikailag azért érdekes a dolog, mert Romániában a Szociáldemokrata Párt nem is rejtette véka alá, hogy egyértelműen Hillary Clintonnak szurkol. Tehát nem is nagyon tudtak elképzelni más forgatókönyvet, mint azt, hogy Hillary Clinton fogja megnyerni a választásokat, és vele aztán igazán együtt tudtak volna működni. Ehhez képest azért politikai előrelátásra és némi bölcsességre és diplomáciai érzékre val az, hogy azért úgy látszik, hogy mindkét táborban voltak támogatóik, és ezek után is meg tudták ezt oldani. Ezzel szemben Orbán Viktor, aki végig Trumpot támogatta, őt nem kapott meghívást, holott az lett volna mondjuk a természetes Trump részéről. Na de ez a helyzet is jelzi azt, hogy a diplomácia és a politika az nem a hála kategóriába tartozik, és nem barátságok és személyes szimpátiák vagy antipátiák döntik el, hogy kit hova hívnak meg, hanem kőkemény érdekek. Na most Románia egy olyan helyzetben van, ugye Románia egy végvár a NATO szempontjából, hiszen Törökországra már egyre kevésbé lehet számítani, hogy Trump úgy gondolta, hogy na ebből az országból meghívok valakit, akivel aztán később együtt tudok működni. Magyarország már nem volt olyan fontos számára, annak ellenére, hogy hát Orbán Viktor tette neki a szépet.
Még milyen vidáman focisztál hajdanál, a gyermekkori pajtásaiddal az iskola udvarán, és büszkén mondtad mindenkinek, ha egyszer felnövök, én bajnok leszek a bajnokok között. És hallottam, hogy katonaként is megálltad a helyed, és kitüntetéssel szolgáltad a nemzeti őrsereget, és azt mondták, hogy te olyan vagy, hogy nem adott fel soha, és te vagy a század legjobb harcosa. Hát mi lett belőled, mi történt veled, hogy szégyenkezni kell miattad mindenkinek. Az interneten azt írják a babonás emberek, hogy eladtad az ördögnek a lelkedet. És emlékszem, hogy panaszkodott rád a szomszédlán, hogy nagyon durván udvarolsz, de te nem hallgattál rám. És azt mondtad, hogy tisztességgel nem mész semmire, az életben csak az erősnek van helye. Mi lett belőled, mi történt veled, hogy szégyenkezni kell miattad mindenkinek. Az interneten azt írják a babonás emberek, hogy eladtad az ördögnek a lelkedet. A szomszédasszony is állítja, hogy nem ismer már rád, és depressziós miattad az a drága jó anyád. Az újságok a címlapokra nyomják a fényképedet, ugye nem igaz, mint amit róla terjesztenek. Hát mi lett belőled, mi lett belőled, mi történt veled, hogy szégyenkezni kell miattad mindenkinek. Az interneten azt írják a babonás emberek, hogy eladtad az ördögnek a lelkedet. Mi lett belőled, nézz a tükörbe, hát ha még sikerül, mert nem lesz annak jó vége, ki a korpa közé kerül. Érjeszedre józanodj ki, amíg még lehet, és mentsed meg az örök tűztől a lelkedet.
Ezzel mai műsorunk végéhez érkeztünk. Székely Ervin, mint illetékes elvtárs, a jövő héten is osztja majd az észt. Addig is maradjanak velünk, és hallgassák a Bukaresti Rádiót. Benedek Csillát hallották. A viszonthallásra!
nap.